Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kapos Ifjúság Segítő Magazin következik. Gyermekjogi jelentés 2016 címmel a Hintalovon Alapítvány által készített átfogó vizsgálatról dr. Gyurkó Szilviával fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntöm a telefon másik végén Gyurkó Szilviát, mert sajnos csak ma a mai beszélgetést így tudtuk megoldani. Halló?
Jó estét!
Kezdjünk bele ebbe a témába, ami tulajdonképpen nem is egy egyszerű téma. Nem csak az, hogy nincs itt most velem szembe, és mondjuk telefonon próbáljuk összerakni, hanem önmagában a téma egy nagyon nagy lélegzetű. A gyermekjogi jelentést adtak ki, nem túl régen, talán egy hónapja, ami nem fordult elő még Magyarországon, és tulajdonképpen engem az érdekel, hogy tulajdonképpen mit tette ezt szükségessé, miért kellett ezt a jelentést kiadni, hisz tulajdonképpen nagyon szépen megvoltunk nélküle, és így is lehetne mondani. Mi az jelentőség ennek?
Azért éreztük fontosnak, hogy legyen egy éves összefoglalója annak, hogy mi történt gyerekjogi szempontból Magyarországon, mert az volt a tapasztalatunk, hogy ezen a területen 8 évenként, amikor az ENSZ gyerekjogi bizottsága előtt számot kell adni arról, hogy Magyarországon mi történt, ugye ez egy kötelező mechanizmus, az ENSZ gyerekjogi egyezményének aláírásával minden tagország vállalja azt, hogy meghatározott időközönként a kormányzat, meg a civil szervezetek is beszámolnak arról, hogy...
Két külön jelentésben, igen.
Így van, két külön jelentésben, hol történt előrelépés, mit látnak problémának, és ennek mentén a bizottság meghatároz úgynevezett concluding observation, ez ugye záró észrevételeket, és a záró észrevételek a következő 6-8 évre kijelölik azt az utat, ami az ENSZ gyerekjogi bizottsága szerint a legfontosabb tennivalókat jelentik.
Ami... Úgy tudom, ez 2014-ben volt, amikor kaptunk egy ilyenfajta tetszik jelentést.
Így van, és hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az alapítvány munkatársai közül ketten is részt vehettünk ebben a munkában, akkor még egy másik civil szervezetnek, az UNICEF-nek a munkatársaiként ki is utaztunk Genfbe, részt vettünk ebben a folyamatban, és az volt az egyik legfontosabb tapasztalásunk, hogy igazából csak az utolsó év, vagy az utolsó másfél év eseményei vannak igazából kidomborítva, mert egész egyszerűen az emberek elfelejtik, hogy mi történt. Borzasztó nehéz visszakeresni az ügyeket, a skandalumokat, meg azt is, hogy mi történt a jogalkotásban. Éves szinten átlagosan 40 és 60 közötti azoknak a jogszabálymódosításoknak a száma, amik relevánsak, amik érdekesek gyerekjogi szempontból, ezt képtelenség nyomon követni, és ezért gondoltuk, hogy elkerülendő ezt a hibát, illetve megúvni saját magunkat is attól, hogy botránytól botrányig haladjunk, és attól, hogy folyamatosan politikai narratíva váljon a gyerekjogokból, készüljön egy olyan jelentés, ami objektív, a pozitívumokat ugyanúgy tartalmazza, mint a negatívumokat, nincs benne ajánlás, nem akar politikai állást foglalni, egész egyszerűen csak áttekint és összefoglalja a számok szintjén az, hogy mi történt egy adott évben, és mostantól kezdve minden évben ki fogjuk adni ezt a jelentést, egy nagyon speciális módszertant állítottunk össze hozzá, ami biztosítja azt, hogy benne legyenek a jogszabályváltozások, benne legyenek a legfontosabb statisztikák, de nem utolsó sorban benne legyen az is, hogy a közvélemény mi foglalkoztatta a legjobban, tehát hogy egy áttekintő hírfigyelés is meghatározott kulcsszavakra, amiben nyomon tudjuk követni, hogy mik voltak azok az ügyek, amik a leghatározóbbak voltak.
Már amilyen ügyeket tett a nyilvánosság felszínre hozott, vagy esetleg valami jogi konfliktus támadt, vagy pedig magából az ára észrevételekből levezethető. Nyilván azokat a dolgokat, ami sajnos a mély áramban van, annak jelentős része szerintem most is sötétben marad. Mondok egy ilyen konkrét területet, és az is érdekelt, és nem most a kiadványzat teszem, hogy van egy csomó fiatalembernek az élete, aki intézményes ellátáson kívül marad. Viszonylag hamar. Mondjuk ismerjük azt a döntést, amikor 16 évnél ugye nem meghúzták az iskola kötelezettséget, tehát 16 év fölötti gyerekek gyakorlatilag intézményes kapcsolat nélkül maradtak. Az ő sorsuk például nem jelenik meg sajnos sok helyen, és az ő történetüket valószínűleg nem tudjuk értelmezni, amíg nem történik vele valami. Bocsánat, hogy ezt mondom.
Ám, abszolút. Ez ugye be is került a gyerekjogi jelentésbe részben azért, hogy a közmunka során foglalkoztatottak között a 16. életévüket betöltöttek, de a 18 éven aluliak azok ugye gyereknek számítanak.
Persze.
Gyerekként vesznek részt a közmunka program. Ez belekerült a jelentésbe annak a problémának a megjelölésével, hogy mit jelent a tankötelezettség leszállítása, milyen következmények lehetnek annak, hogy ezek a gyerekek ideje korán kipolgjuk magukat az oktatási rendszerből, nekik a munkaerőpiacon, és aztán később adott esetben a tovább lépésnél, boldogulásnál milyen hátrányokat idéz elő, de fontos forrása az anyagnak, hogy egyébként is a közoktatásnak a helyzete az egyik alappillére.
Így van.
Mentésnek nagyon sok minden történt 2016-ban, ami ezt a területet megmozgatta. Ez volt az egyik domináns narratíva a tavalyi évben, és ezek között a Tárkinak az a kutatása, ami egyértelműen bebizonyította, hogy nagyon komoly összefüggés van a gyerekszegénység és a rossz minőségű oktatáshoz való hozzá, pontosabban a között a probléma között, hogy azok a gyerekek, akik leszakadó régióban hátrányos helyzetű településeken vagy szegregált településeken laknak, egész egyszerűen nem jutnak hozzá olyan minőségű oktatáshoz, tehetséggondozáshoz és egyéb szolgáltatásokhoz, amik ahhoz lennének szükségesek, hogy kikerüljenek a szegénységi spirálból, deprivációból, ezért aztán legjobb eséllyel újra termelik csúnya szóval élve azokat a hátrányos helyzeteket, amiben beleszülettek, vagy amivel a szüleik is rendelkeztek.
Tehát a minőségi oktatás hiánya gyakorlatilag abban jelentkezik, ugye, hogy ilyen fajta hátrányokat élnek meg a kisebb térségek, vagy rosszul működő iskolai környezetben a gyerekek. Miben jelentkezik még akkor az iskolai, hogy is mondja, minőségi oktatásbéli hiányosság? Mert megjelent itt az egyházi iskolák története, egy csomó alternatív iskola története, a klik, szóval, hogy miben jelentkezik még?
Hát 2016-nak az egyik emblematikus történet az iskolai szegregáció, aminek az Európai Unióból is egy nagyon komoly visszajelzés érkezett. Egészen konkrétan komoly büntetést kell Magyarországnak fizetnie, illetve minden szükséges törvényhozás és egyéb lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy az iskolai szegregációt felszámolják. Ez ugye egy vallási egyházi intézmény kapcsán bukott ki, de azt is tartalmazza az Európai Uniónak a jelentése, hogy más intézményekben is tetten érhető. Ez például egyértelműen a minőségi oktatás ellen megy, hogyha szegregálnak roma származású gyerekeket, fogyatékossággal élő gyerekeket, vagy olyan gyerekeket, akik deprivált környezetből érkeznek, alacsony társadalmi státuszú családok gyerekeiként. Ugye ez az egyik probléma, ami meghatározó, de ha 2016-ra nézünk, és egy picit pozitívabban akarjuk látni ezt a helyzetet, akkor azt is kell látni, hogy hosszú évek óta az első olyan év volt, ahol a diákok aktívan részt vettek a rájuk vonatkozó ügyekbe. Ugye beszéljünk akár a kockás inges tüntetésről, beszéljünk akár egyéb megmozdulásokról. Azt lehet látni, hogy a gyerek participáció, tehát a gyerekek részvétele, bevonódása ezekbe a történetekbe megvalósult, nem feltétlenül csak pozitív előjellel, tehát hogy azt is láttuk, hogy voltak olyan események és olyan kezdeményezések, amik negatív előjellel próbálták a gyerekeket ebbe berántani, tehát ugyanúgy eszközként használni pulába a gyerekeket a saját céljaikhoz, de azért azt is lehetett látni, hogy alulról jövő kezdeményezésként, akár a tanárok melletti szolidaritást kifejezve, de hogy megtörtént valami fajta önálló véleményalkotás, ami ugye a felnőtt kor, meg ez a citoján, hogy ilyen tudatos állampolgára válás folyamatában egy nagyon-nagyon fontos tapasztalás.
Van ebben valami jellemző, mert ugye valószínű, ez nem minden térségben és nem minden, hogy is mondjam, nem minden iskolázottsági szinten jelentkezik, hogy ez a részvétel az hol dominál. Mert az én kényszerképzetem sok esetben, hogy az inkább a legkisebb településeken erősödhetne fel, ahol egyébként a település érdeke az, hogy a fiatalok alkotó részei legyenek a településnek, különben el maga hányosodik kiürül a település, de nem tudom, hogy jól következtetek.
Hát amennyire mi a statisztikákat néztük, ugye nagyon nehéz, mert hogy hivatalos statisztika nem volt, nem is kerülhetett bele a jelentésbe, ugye ez nagyon fontos volt, hogy mi csak olyan forrásokkal tudunk dolgozni, amit legalább két független forrás megerősített, illetve vagy hivatalos statisztika támasztotta alá. Arról nincsen hivatalos statisztika, hogy akár a kockás inges megmozdulásban, akár a tanítanék mozgalomban hány diák vett részt közvetlenül 2016-ban. Azt látjuk azonban a sporadikus mindenféle közösségi médiából eredő hírekből, hogy a megyeszékhelyek és a főváros volt az, ami igazából vezette ezt a pontot, tehát hogy amit ön mond, annak igazából az ellentétjét lehetett látni. Úgy tűnik, hogy a kis településeken, ahol nem nagyon van alternatívája a gyerekeknek, tehát hogyha kirúgják őket egy iskolába, akkor nincs hova átmenni. Nagyon félnek, sokszor egzisztenciálisan is félnek, féltik a szülők a gyerekeket abban, hogy artikulálják a véleményüket, vagy egész egyszerűen nincs kultúrája sokszor annak, hogy hogyan lehet kiállni. Abszolút egyetértek önnel, hogy borzasztó fontos lenne, meg hát igazából kíváncsi is lennék a véleményére, hogy mit gondol erről, mert hát az, aki ért hozzá, hogy az ifjúság támogatásnak hogyan kellene optimális esetben működnie. Egyelőre nem látjuk, hogy Magyarországon lenne olyan mozgalom, ami jól meg tudná szólítani azokat a gyerekeket, akik a legkiszolgáltatottabb régióban vannak, akik igazán meg vannak fosztva attól, hangot adjanak a véleményüknek, akik láthatatlanok sokszor a nagy rendszerek számára, és akiknél azt látjuk, hogy borzasztó rossz arányszámok jönnek, ha tovább tanulást nézzük, hogy a gyerekek hány százaléka jut érettségéhez, vagy felső oktatásba.
Hát itt folyamatosan figyelni is kell egyébként, hogy hogy alakul a közoktatás, mert ugye előbb vagy utóbb, itt most már az is megjelenik, hogy felvételizni kell középiskolába is. De erről jutott eszembe, mit mondott, hogy talán egy fél éve volt, amikor Székesfehérváron az országos diák tanács összeült, és hát igencsak komoly kontroll mellett is igen fontos kérdéseket tettek föl, vagy 50 olyan kérdést fedeztek föl, ami nagyon is összhangban van a korszerű oktatás megközelítésekkel, és bizony erős kritikával illették a meglévő oktatási rendszer. Tehát én csak megerősíteni tudom, amit mondott, hogy azért ezzel együtt a gyerekek nagyon okosak, és sok szép dolgot tudnak, ha egyébként kapnak mozgástért.
Igen, igen. Ez azért is izgalmas, hogy ezt említi, mert hogy ez az esemény belekerült a jelentésbe, de leginkább azért, mert hogy arról szóltak a híradások, hogy itt vagy a szervezők hatalmi szóval, tehát egészen pontosan elvették a szót, a hangot és a mikrofont attól a két felszólalótól, aki a leghatározottabban megfogalmazta a kritikáját a fennálló rendszerrel szemben.
Igen, igen.
Ennek aztán többféle értelmezése is volt, de hogy ez 2016 utolsó negyedévében történt.
Igen.
Ez volt olyan fontos, hogy ez belekerült a jelentésbe. Szerintem fontos ezekre emlékezni, akár idén is, akár jövőre is, mert hogy ezek mind jó példák lehetnek. Én rengeteget szeretnék átvenni a nyugat-európai kultúrákból, ha úgy tetszik, abból, hogy nem szabadna minden vitát mindig újra és újra előről kezdeni, hogy ki kéne alakítani hogy mikor mérfó, tehát hogy honnan kezdjük a vitákat, hogy ne kelljen újra és újra feltenni azt a kérdést, hogy vajon van-e joga egy gyereknek beleszólni a saját történeteibe, hanem lehessen azt mondani, hogy ez már nem kérdés, tehát nem az a kérdés, hogy van-e joga a gyereknek beleszólni például az oktatás területében a rá is vonatkozó, őt is érintő döntésekbe, hanem innen kellene elrugaszkodni és azt mondani, hogy hogyan tud egy gyerek jól részt venni ebben a történetben, hogyan tudjuk ezt becsatornázni, hogyan ne csak biodíszletként használjuk a gyerekeket, hogyan tudunk attól ellépni, hogy gyerek, aki fogja a szalagot, miközben átadják a nem tudom én micsodát, meg névtáncol, meg ügyes, helyes, cuki, megsimogatjuk a buksiját, miközben elmondja, amit gondol, de igazából semmit nem veszünk át. Tehát ehhez képest hogyan tudunk egy érdemi részvétel felé elmozdulni, ehhez nagyon fontos lenne egyfajta kollektív emlékezet. Ez is részben a célja ennek a gyerekjogi jelentésnek. Bízom benne, hogy a harmadik, negyedik év után lesz egy ilyen tanulási folyamat, amiben tudjuk majd, hogy hova lehet visszanyúlni, vagy lehet majd egyfajta visszanyúlási pont, ami egyébként a hozzánk visszajutó hírek alapján hozza, tehát hogy ezt a várakozásunkat hozza a jelentést, azt konkrétan tudom, hogy két hete volt egy olyan neurológus konferencia, ahol a mi jelentésünkre hivatkozva kérdezték meg a minisztérium egészségügyért felelős államtitkárát, hogy hogyan próbálják megoldani a lakcím nélküli gyerekek egészségügyi ellátásának problémáját, hogy ha az ember ilyen híreket hall, akkor azért mindig így egy picit örül, hogy a munkájának van eredménye, meg hogy úgy használják az emberek ezt a jelentést, amilyen céllal igazából készült. Well, we got the orange and you got the green. Coming up from the underground. The fire water is down, if you know what I mean. Coming up from the underground. Shut us up, but you can't shut us down, 'cause we're coming up
you can chop down the tree, but you can't kill the sea. A few Molotov cocktails are all that we need. You can lock us up, but you can't lock us down. Motorbike helmets to cover our heads. The ideas you're flogging are already dead. You can beat us up, but you can't beat us down. 'Cause we're coming up from the underground. And here we come. Gonna get back up when you knock us down. We're coming up from the underground.
A Kapos Ifjúság Segítő Magazinban gyermekjogi jelentés 2006 címmel a Hintalovon Alapítvány által készített átfogó vizsgálatról Gyurko Szilviával kezdtünk el beszélgetni, és nagyjából összeraktuk az okát annak, hogy miért készült ez a jelentés, hisz szerte szana sok minden történik Magyarországon gyermekjogok címén, vagy nem történik meg, de tulajdonképpen valahogy a memória is véges, és tulajdonképpen átfogó, összefoglaló képbe nem tud ilyenkor az ember kerülni, szükség van egy olyan kiadványra, ami nagyjából egészében követhetővé teszi azokat a folyamatokat, és azt mondta el a Szilvia az első részben, hogy nagyon fontos, hogy követni szeretnék tulajdonképpen az ENSZ gyermekjogi bizottságának az ára észrevételeit, és aminek alapján ez a mostani kiadványok is, ahogy tetszik, tanulmányok is készült, ami néhány hangsúlyos kérdésre fókuszál, és már foglalkoztunk is egy kicsit arra a legfontosabb részéről, hogy az oktatás, a minőségi oktatáshoz való jog hogyan jelenekezik Magyarországon. Nyilván, aki ezt a tanulmányt akarja ismerni, aznak feltétlenül javaslom, hogy töltse le, mert ebben a mostani beszélgetésben alig ha hiszem, hogy alaposan minden egyes részletre ki tudunk térni. De azt kérdezem még, mielőtt tovább lépnénk ezen a területen, hogy mi volt igazából a módszertan, egyet elemét kiemeltem.
Hát részben követtük az ENSZ Gyerekjogi Bizottság ennek jelentését, tehát összembe vettük azokat a 70 ajánlást, amit az ENSZ Bizottság megfogalmazott, és azokon a területeken hozott döntéseket néztük meg, azt átvilágítottuk a jogrendszert, ami azt jelenti, hogy a 2016-ban elfogadott, vagy a 2016-ban hatályba lépett jogszabályi módosításokat is áttekintettük. Ez 2016-ban megközelítőleg 180 jogszabály és jogszabályi módosítást jelentett, ahol egy picit megállnék ezen a ponton, mert hogy azért ez egy döbbenetesen magas szám. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden második nap kijött valami olyan jogszabályváltozás, ha átlagoljuk ezt a számot, ami a gyerekvédelmet érintette. Egész egyszerűen nem lehet egy ilyen folyamatosan változó keretben jó minőségben dolgozni. Nagyon kiszolgáltatottá teszi a szakembereket, és hát leginkább borzasztó kiszolgáltatott.
És ezek a módosítások, ezek új szempontokat jelentettek, vagy a jogszabály hibáit korrigálták? Az nem ugyanaz?
Hát ugye nagyon nehéz megállapítani megállapítani sok esetben, hogy koncepcionálisan mit érint. Ugye nem csak a gyerekvédelmi törvény módosításáról beszélünk,
persze,
a oktatási törvényről, a költségvetési jogszabályokról, pénzügyi támogatásoknak a rendszeréről, a bölcsődei rendszerről, ami 2016-ban komoly változáson esett, tehát akár a gyerekszegénységet élő több változásokról is. Önmagában azért az a szám, ami azt jelenti, hogy folyamatosan változnak a jogszabályi keretek, ez mindenképpen elgondolkodtatja az embert, főleg akkor, hogyha ezek a jogszabálymódosítások az esetek jó részében saját a törvény keretében történnek, ami azt jelenti, hogy egy jogszabály, egy szavazás, amiben átlagosan 4-5, de ennél akár több jogszabály módosítására is sor kerülhet, aminek az indoklása sok esetben nagyon limitált, tehát hogy nehéz megállapítani akár azt is, hogy a jogalkotónak mi volt a szándéka ezzel a jogszabálymódosítással, mert hogy nem fűződik hozzá valódi indoklás, sok esetben nem előzi meg társadalmi vita, hiába írja elő a kodifikációról szóló jogszabály, hogy minden esetben társadalmi vitára kell bocsátani a jogszabályokat, ez gyakran elmarad, és ezért a szakma, meg hát a laikusok nem tudják. Ugye ezt azért hangsúlyozom ennyire, mert a jogrendszerünk arra az alapelvre épül, hogy a jog nem tudása nem mentesít
azt,
hogyha az ember belefut ezekbe a szabályokba, de hogy igazság szerint azt lehet látni, hogy az emberek jó része nem tudja, hogy minek kellene engedelmeskedni, tehát hogy nem ismeri azokat a kereteket, amikben működni kell. Például, hogy elvihetem-e külföldre a gyerekemet egy válás után, anélkül, hogy a másik szülő ehhez hozzájárulást adna, hogy kell-e ehhez a gyereknek a másik szülőjétől, akivel nem él együtt, egy írásbeli hozzájárulás, vagy elég, hogyha csak szóban értesítem őt, vagy kell gyámhatósági engedélye. Ez például teljesen máshogy ítélik meg Borsodabaúj-Zemplén megyében, mint ahogy Budapesten, és hogy ezek a fajta különbségek, ezek mondjuk jogszabályi értelmezésekből is fakadnak, aminek az alapvető oka az, hogy jelenleg olyan jogszabályi keret van ezen a területen, amit nem mindenki ugyanúgy értelmez.
Tehát akkor a jogi stabilitásról igazából nem lehet beszélgetni. Talán azt lehet mondani az emberek, hogyha még konstruktív és jó hozzáállású ügyintézőről vagy hivatalnokról beszélünk, ő is botladozik a jogszabályok között, és biztos, hogy valahol elbukik mindenki. Tehát nem stabilok a dolgok, ez biztosan. Ugye?
Igen, ez abszolút így van. Vagy hát ugye van az a másik fajta zsigeri reakció, hogy nem követi a jogalkalmazása, a jogalkotásnak a meglehetősen impulzív, vagy hogy gyakran változó működését, hanem a régi rutinok szerint működnek. Tehát hogy tulajdonképpen mindegy is, hogy mit ír elő a jogszabály. Az ügyintézők és a jogalkalmazók viszik a régi rutinokat. Még 2016-ban is volt olyan gyerekjogi ügy, amiben például hivatkoznak olyan jogintézményre, ami már akkor nem volt élő. Viszont a bírónak még beépült, hogy szerinte ez még működik, és simán beírja a határozatba, anélkül, hogy felmerülne benne, hogy mondjuk a házi fegyelmezési jog az már nem része a magyar jogrendszernek, ettől függetlenül hivatkozik rá, és úgy tekinti, mintha ez működőképes lenne. Tehát, hogy ezért is volt nagyon fontos, hogy a jogszabályokat végignézzük, és egy picit képet adjunk arról, hogy aki átlapozza jelentést, az legalább kapjon egyfajta listát, vagy egyfajta áttekintést arról, hogy mik voltak a legmeghatározóbb jogszabályváltoztatások, hogy mik voltak azok a változások. Nem is biztos, hogy elérte például a média inger küszöbét, nem biztos, hogy széles körben volt erről vita, vagy bármiféle diskurzus, de ettől függetlenül jó, hogyha az emberek tudnak róla.
Hát igen, sőt, talán még ennél is többre lenne szükség, hogyha ilyen jogi természeti akadályok jelentkeznek a gyerekek mindennapos életében, kell valami támasz, valami háttér jogi támogatás, vagy valami fajta jogi képviseletet megerősítő egyfajta felvilágosítás, szóval valami jogi iránymutatás. Szóval sokfajta olyan módszert jut az eszembe, mikor ezt hallottam, ami ide tartozna.
Abszolút, hát például az ombudsmani hivatalnak, az állampolgári jogok, az alapjogi hivatal gyerekjogi programjában az egyik legmeghatározóbb célkitűzés az, hogy a gyerekek jogtudatosságát és jogismeretét fejleszteni. Tehát hogy nagyon fontos, hogy amikor az ember az iskolában tanul, akkor ne csak azt tanulja meg, hogy lehet az X-et kiszámolni egy egyenletben, vagy hogy nem tudom, pompaszög, hanem azt is megtanulja, hogy ki ez a bíró, ki ez az ügyvéd, csinál az ügyvéd, hogyan működik egy polgári eljárás, hány szinten van, mit jelent az, hogy járásbíróság, kifordulhat a kúriához, mit csinál az alkotmánybíróság. ugye ezek olyan alapvető
intézmények,
amikkel kapcsolatos tudás meg ismeret, egyszerűen felértezi az egyszerű állampolgárt azzal a tudással, hogy sokkal komfortosabban megy be, például akár egy okmányirodába is, és nem érzi azt, hogy teljesen kiszolgáltatott, mert nem érti, hogy mi zajlik körülötte. Még jogvégzett emberek is azzal szembesülnek, hogy nehéz értelmezni ők egy hivatalos levelet, mert az úgy van megfogalmazva, hogy nem értem, hogy valójában mit akar mondani egy fizetési felszólítás, vagy egy fellebezési lehetőségre utaló rész, az annyira a jogszabályok rideg és rigid nyelvén vannak megfogalmazva, hogy nem lehet értelmezni. Ezt is lehetne tanítani, nem csak az intézmények oldalán, hanem adott esetben a gyerekeknél is, hogy egyáltalán értsék azt, hogy a határidő, mit jelent a határnap, mit jelent a fellebezés, és hogy egyáltalán ezek között hogyan tudnak jól lehet.
Vagy egy súlyosabb esetben mondjuk akkor fölöttük elválnak a szülők, hogy neki mennyi mozgástere van, mihez van joga és mihez nem. Mert fölött elválnak a szülők, és néha el szoktak feledkezni, vagy mondjuk a bíróság nem elég alaposan rendelkezik például a gyerekekkel kapcsolatos jövőről például.
Abszolút. Abszolút, és hogy ezekben az ügyekben is a gyerekjogtudatosság borzasztó fontos. Ez egy olyan erőforrása lenne a társadalomnak, amit jelenleg nem használunk ki. Pár évvel ezelőtt csináltunk egy kutatást a gyerekbarát igazságszolgáltatás témakörében, amikor gyerekeket kérdeztünk meg arról, hogy az az egyszerű kérdés, hogy hogyan működik az igazságszolgáltatás Magyarországon, kik a különböző szereplők, és például az a meglehetősen megdöbbentő tény derült ki ebből a kutatásból, hogy Magyarországon a gyerekek egy jó része azt gondolja, hogy esküdt-bírósági rendszer van, aminek az az alapja, hogy nézik a tévében az amerikai sorozatokat, amik dönt ugye az amerikai rendszer az a kontinentális találtér.
Abszolút más, mint a milyenki.
De hogy mivel nincsen erről tudásuk és információjuk, ezért azt gondolják, hogy Magyarországon is így működik. De ha tovább megyek, a gyerekek több mint 70%-ának nem volt fogalma arról, hogy mi a feladata az ügyésznek. Nincs pontos képük arról, hogy csinál, vagy mit tehet meg egy rendőr. És ezért aztán sokkal kiszolgáltatottabbnak érzik magukat, ismerik, hogyha adott esetben úgy találkoznak egy rendőrrel, és az olyat csinál, amire egyébként a jogszabályok nem adhatnának neki lehetőséget, sose derül ki, mert hogy nincs meg az a fajta komfort, hogy megfogalmazzák, hogy ami történt, az rendben.
Hát igen, most térünk vissza egyébként a jelentéshez, mert ez egyébként kapcsolódik hozzá, ha nem is közvetlen van benne, hogy sokféle módon is kell a gyermeki jogokról beszélni, de azt mondta tulajdonképpen, hogy néhány fontosabb témára fókuszál nagyjából a jelentés, az egy, beszéltünk a minőségi oktatásról is, van itt még két-három olyan téma, gondolom, ami hangsúlyos. A gyermekszegénység.
Igen, a gyerekszegénység és a gyerekbántalmazás, ez volt az a három téma, ami legmeghatározóbb volt a közbeszédben, legalábbis a média reprezentáció alapján, tehát hogy a témában született számos újja aránya alapján, a jogszabályi változtatások alapján, és amennyire néztük a statisztikai adatokat, ez a három terület, ami a legkiemelkedőbb volt. Ugye a gyerekszegénység megítélése meglehetősen ambivalens, ez volt az a terület, ahol a legellentmondásosabb a helyzet, leginkább azért, mert hogy ma Magyarországon nem lehet érvényes mindenki által elfogadott számot egyáltalán produkálni arról, hogy a gyerekek hány százaléka él szegénységben, hány gyerek érintett például az éhezéssel, vagy hogy úgy egyébként hogyan kapcsolódik össze, amit már beszéltünk a tárki kutatás kapcsán, a gyerekszegénység az egyéb szolgáltatásokkal, akár a gyerekvédelem.
Nem tudom, ismerik-e, van-e olyan hogy kutatás, nem tudom, a Gyere Egyesület szokta gondozni, ami régen a Legyen jobb a gyerekeknek programból következett, és évente adtak ki mindenfajta a gyerekszegénységi, hogy tetszik, összefoglaló jelentéseket, ami konkrét gyerekszegénységre vonatkozó adatokat tartalmazta.
Igen, a 2016-os jelentésben is használjuk az ő tanulmányokat, pontosabban két kutatójuknak, vagy két munkatársuknak azt az elemzését, ami arról szól, hogy mi áll a mögött, a statisztikai adat mögött, ami tulajdonképpen örvendetes, és jó lenne ebbe beledőlni, mert hogy a hivatalos statisztika szerint csökken a hátrányos helyzetű és a deprivált gyerekeknek a száma, csak hogy pont ez a tanulmány mutat rá két nagyon fontos dologra. Az egyik közös, hogy a pénzügyi támogatási rendszerek átalakításával a családok egy részének több lett a jövedelme, tehát hogy több lett az a eljövedelem, amihez hozzájutnak, viszont ez azt jelenti, hogy éppen kikerülnek abból a sávból, ami a legveszélyeztetettebb szegénységgel érintő sávot jelenti, de nem jutnak hozzá elegendő segítséghez ahhoz, hogy valójában tehát hogy valójában önfenntartó módon, vagy tényleg el tudjanak rugaszkodni a szegénységi küszöbtől. Tehát, hogy
Erről a témáról itt a rádióban rádióztunk, mert beszélgettünk egy órát is, igen. Ez egy nagyon súlyos dolog, hogy nagyjából egy-két ezerrel, vagy néhány tízezer forinttal magasabb valakinek a havi bevétele, és innentől kezdve sokkal több terhet cipel, mint előtte korábban.
Igen. A másik pedig az, hogy egy technikai átalakítás történt, tehát hogy egész egyszerűen megváltozott a definíciója a szegénység hátrányos helyzetnek.